16 óra.
Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szalai Olgával, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársával Balog Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, dr. Szalai Olgát, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársát. A beszélgetésünk elején arra kérem önt, hogy a választott szentírási idézetet olvassa fel nekünk, és röviden meséljen nekünk arról, hogy mit jelent az ön számára ez a szakasz.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Az idézet, amit hoztam, az a Szent János evangéliumból való 13. fejezet 34-35-ös mondata. Ezt Jézus mondja az utolsó vacsora alkalmával. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ebbe az idézetbe én egy döntő pillanatba akadtam bele az életem egyik nagyon fontos szakaszában, amikor olyan 22 éves körül lehettem, és már egy kicsit dolgoztam is, de igazából pályát nem választottam, mert úgy több mindenhez konyítottam volna, de semmit nem tanultam igazán, és nagyon nehéz volt egyetemre vagy bárhova bekerülni, és hirtelen kellett választani valamit, és akkor tulajdonképpen édesapám munkahelyére a Műszaki Egyetemre kerültem. Rövid idő után könyvtáros lettem, és aztán kiderült egy pár év után, hát szörnyű alacsony fizetés meg minden mellett, hogy nem foglalkoztatnak tovább. Akkor úgy hirtelen bezárult minden körülöttem, és egyébként is valahogy olyan rossz időszakban lehettem, és egy ilyen kozmikus méretűvé növekvő negatív periódus következett, egy nagyon elkeseredett időszak, hogy a társadalomnak rám nincsen szüksége, nem találok állást, nem is tudom, mi legyek. Szóval egy ilyen nagyon reménytelen időszak, és valamilyen belső indításból a Szentíráshoz nyúltam, és úgy olvasgattam, és ezen a szakaszon, mondaton álltam meg, tulajdonképpen tényleg úgy beleakadtam, és ennek köszönhetően aztán többet is forgattam a Szentírást, és fokozatosan úgy kinyílt ez a világ előttem. Noha addig is, ugye, hát ismertem valamennyire a Szentírást, de itt mégis az volt, hogy fokozatosan megváltoztatta bennem ezt a nagyon negatív életérzést, és fokozatosan átfordult az életem annélkül, hogy igazából valami is változott volna. Én sok gyerekes családban nőttem föl, 5 testvérem van, én vagyok a második, és hát elég szűkösen voltunk, tehát úgy lakásilag is olyan reménytelen egy ágy terjedelemben állt rendelkezésre az embernek az élettér, meg egy kis asztal rész, és ugye a munka szempontjából se találtam meg a hivatásomat. Egyébként is az életben, és ahogy ezekkel a mondatokkal foglalkoztam, és fokozatosan átváltozott bennem minden, egyszer csak azon vettem magam észre, hogy megoldódik minden probléma. Nem azonnal, de az tény, hogy munkahelyet véletlenül röviddel utána kaptam, méghozzá ugyanitt, ahol most is dolgozom, és tulajdonképpen ez hivatásommá lett, a népzeneivel való foglalkozás. Azután megoldódott valahogy a lakáskérdés is, és igazából aztán már nem voltak ilyen problémáim, mert belekerültem egy olyan közegbe, amit hát én gondviselésnek nevezek, biztos mások véletlennek hívnának.
Hitéleti szempontból mire emlékszik vissza a gyermekkorára?
A gyerekkorom mégis rendkívüli volt, mert az anyagi helyzetünk miatt a szüleim azt választották, édesapám, hogy jelentkezett egy külföldi kiküldetésre, amit meg is kapott az UNESCO révén Afrikába, és itt családilag kivonultunk Szudánba, ő a Khartoumi Egyetemen tanított 5 éven keresztül. Mi 4 évig voltunk vele, és az alatt én magántanuló voltam, a többségünk az volt, egyedül a bátyám tanulhatott, mert azért elég drága volt ott a tanítás, és hát ott éltünk olyan egzotikus körülmények között, és egy nagyon konszolidált időszak volt ez az ország számára, tehát Szudán számára. Ideális körülmények között nőttem föl, de nagyon zárt közegbe. Azért mégis érdekes, hogy a világ egyházzal való találkozás azért mégis ott jött létre, mert ott elkezdtünk templomba járni, hát nyilvánvalóan. Én hagyományos vallásos családban nőttem föl, katolikus családban, és hát ez sose volt probléma. És hát ott, ahogy templomba jártunk, ott az ottani missziós atyákkal találkoztunk, többségük olasz volt, voltak angolok, mindenféle nővérek is voltak. Úgy kicsit érintkeztünk is velük, bizonyos programjaikon részt vettünk, és természetesen a miséken, és az óriási élmény volt. Én nekem amúgy is az éneklés a miséken mindig élmény volt, de az egésznek volt egy ilyen különleges színezete, és ezt akár szó szerint is lehetne érteni, mert valóban nekem olyan színes emlékeim vannak erről, amivel ha szembeállítom az itthoni, itt hagyott világot, akkor ott egy szürkesség jelenik meg az emlékképekben, itt pedig, hát ugye egy ilyen afrikai országban mindig jó idő van, gyönyörű színek, különleges állatvilág, növényvilág, szóval az egész ideális volt. De hát ugyanakkor elment mellettünk egy csomó olyan dolog, amivel aztán én szembesültem, ugye egyszer véletlenül láttam egy részletet egy Beatles filmből, amikor ott a rajongók tépték magukat, és ebből mi semmit ott nem érzékeltünk, úgyhogy tényleg egy nagyon különleges, zárt közegbe nőttem föl, és akkor minden évben hazajöttünk. Az első évben, amikor jöttünk, akkor Rómán keresztül jött a gép, és ott megálltunk egy rövid időre, és akkor nekünk elintézték, hogy találkozhattunk, részt vehettünk a Szentpéter templomba, egy pápai ilyen fogadás, de hát ott sokan voltak, és így utólag is az emberbe visszajönnek ezek a képek, hogy tulajdonképpen nemrég megnyitott zsinatri ülőhelyekkel volt berendezve az egész templom. És akkor behozták 23. János pápát hordszéken, aki különben körülbelül egy év múlva meg is halt. Tehát itt egy olyan pillanat volt ez, vagy pillanatok voltak ezek, ami az emberbe így utólag, ha még tudatosul is, hát keveseknek lehetett ilyen részük.
Ön ekkor hány éves volt?
Hát én 4. koromba kerültem ki, 9 körül. Tulajdonképpen az egész kamaszkoromat én ott töltöttem. Úgyhogy én itt kimentem egy lányosztályból, és visszajöttem egy koedukált osztályba, hát valóságban rémülettel töltött el a fiúknak ez a vad és szokatlan viselkedés, hát akkor már nagyban dúltak ezek a párválasztási akciók, úgyhogy kicsit tényleg ijesztő volt számomra. És rám úgy néztek, mint egy különleges állatfajtára, mert hát az ember másképp nézett ki, az öltözködése, minden egy kicsit különböztünk.
Ha a 20-as éveire mondjuk visszagondol, akkor egy milyen ifjú lány rajzolódik ki?
Én rettenetesen naív. Bár dolog tudatosult bennem, de azért én nem voltam egy olyan, aki állandóan kérdésekkel bombázza a környezetét. Inkább olyan szemlélődő típus voltam, azt hiszem, most is inkább az vagyok. Ugye el voltam, de sok minden azért az ember elraktározódik, és az később valahogy előjön. Tehát mégis valami, azt gondolom, hogy belül történt, de és sok tapasztalat is ugye elraktározódott, mert azért ezekkel a missziósokkal találkozni, akik mindig hihetetlen jókedvűek voltak, és olyan szabadok, és akkor ott mesélte az egyik atya, hogy délen szolgáltak, és mellette, aki aludt, annak az adállatok megették, ami kilógott a takaró alól a lábát, meg a fejét. Szóval ez volt az életük, és hát erről is úgy meséltek, és közben itt ez a zsinati dolog, úgyhogy mégis az ember valahogy belekóstolt olyasmibe, amibe a kortársai nem kóstolhattak bele. Tehát akkor volt ez a nagy Beatles korszak, a Twistnek is például, valahogy az is ott kiderült számunkra. Mi meg voltunk hívva különböző követségekre, tehát volt egy rálátása az embernek még gyerekként is ugye a világra jobban, mint az itthon maradottaknak. Úgyhogy ezt azért mégiscsak az ember hálával fogadja és emlékszik vissza rá.
És ezen élmények után, amiket felsorolt így a hitéletével kapcsolatban, ami gyerekként történt vele, a személyes Isten kapcsolata, vagy az Isten keresése mikor kezdett el kialakulni?
Hát talán mégis inkább arra datálom, hogy amikor ez a nagyon elkeseredett periódusom volt. És ez tulajdonképp összecseng azzal, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy valahányszor valami negatívum ért, az utólag valahogy jóra fordult, tehát az egy pozitívummá vált az életembe, és ez nagyon sok mindenre érvényes, tehát valahogy Isten így működik az életünkben, hogy tehát az ő logikája más, mint a miénk. Nem mindig a kedves, jó és kellemes dolgokkal próbál megnyerni magának, hanem egy kicsit belemerít a valóságba, és nem erőszak, de mégis magához tud fordítani. Tehát én ott, igazából akkor én már túl voltam ugye a gimnáziumon, aminek voltak szép élményei, és itt főleg az éneklés, meg kórus éneklés, egy kiváló énektanárom volt, akinek aztán a nagyobb kórusába is énekeltem. Tanulással nekem mindig bajaim voltak, és tekintettel arra, hogy sokáig magántanuló voltam, eléggé nehéz volt úgy visszazárkozni, és megszokni ezt a napi rutint, megfelelni. Úgyhogy én nekem a néhány év munka után ez a keresgélés jelentette azt a, hát ahogy szokták mondani, második megtérés, de hát ez mindig egy olyan folyamat, tehát ezt a nagyon erős keresést, ami tulajdonképpen ekkor jelentkezett bennem, egy olyan iszonyatos szomjúság az ismeretekre, a hitemmel kapcsolatos ismeretekre, mert akkor nem volt még nálunk könyvkiadás ilyen szempontból. Tulajdonképpen én Bibliához se nagyon jutottam, nekünk külföldről volt egy új szövetségi szentírásunk, az Ószövetséget magyarul nem ismertük, úgyhogy nem volt lehetőség akkor még ilyesmire, és ez a borzasztó erős szomjúság, ez a vágy, ez hajtott előre, ami aztán újabb fordulókhoz vezetett az életemben.
A zene iránti szeretete gyermekkorától datálódik?
Igen. Mielőtt kimentünk Szudánba, akkor felvételiztem a rádió gyerekkórusába, ahol föl is vettek az előkészítő kurzusra, és aztán mielőtt tovább mehettem volna, akkor mi kimentünk. De mikor ugye visszajöttem és gimnáziumba kerültem, nagy nehezemmel alig akartak fölvenni, akkor ott rögtön elkezdtem abba a kórusba énekelni, és Katanics Mária volt a tanárom, aki Kodály tanítvány, Bárdos tanítvány volt részben, és hát tőle rengeteget lehetett tanulni zenében is, és mindenben. Az első órája, amire emlékszem, az egyébként egy irodalom óra volt, amivel helyettesített, és olyan zseniálisan mondta el az impresszionista verseket, hogy a mélyebben él benne, mint a valódi magyar tanári. Úgyhogy ezt határoztam meg, és akkor én utána zenész is akartam lenni, és otthon felvetettem, hogy mi lenne a zenei pályára mennék, de hát nem voltam tájékozva, se tudtam, hogy például zenetudományi képzés van, azt hiszem abban az évben nem is indult, és azt mondták nekem otthon, hogy ez képtelenség, mert se annyit nem tudok zongorából, semmiből nem tanultam, úgyhogy ez reménytelen. Úgyhogy ezzel fel is hagytam, és másfelé orientálódtam.
A hivatás tudata mikor kezdett el kialakulni?
75-ben kerültem ide a Zenetudományi Intézetbe. Egész véletlenül akkor kerestek embereket, olyan időszak volt, ilyen is van. És hát persze teljesen lent kezdtem a létra aljánál, de engem ez mindig érdekelt, és olyan különös, hogy előző évben nyáron velem volt a nyaralás közben Kodálynak az alapvető tanulmánya a magyar népzenéről, amihez van egy népzenei példatár, és azzal foglalkoztam nyáron. Most mondja erre is valaki, hogy véletlen, én azt mondom, erre is gondviselés. És rákövetkező évben ott találtam magam, hogy ide fölvettek. Persze tényleg ilyen leltározás, feldolgozás ilyenekkel kellett kezdeni, de az is érdekes, hogy végig Kodállyal kapcsolatos dolgokkal foglalkoztam kezdettől, és végül is ő belőle írtam aztán a doktori disszertációt is az ő tudományos munkásságából, tehát ez végig kísért a kezdetektől ez a téma, és hát Kodály is egy rendkívüli ember volt, aki a maga hitét is rendkívüli módon tudta megmutatni, hát elsősorban a műveiben, de az életében is.
Mik a legnagyobb örömei a foglalkozásában a népzenegyűjtés közben? Mikkel találkozik?
Magyar népzenével foglalkozom. És hát a magyar népzene az nagyon szép. Engem a szépség egyébként is mindig vonzott, és hát a magyar néphagyomány az valami fantasztikus kincses ház. Nagyon nehéz erre bármit is mondani, mert amihez ott nyúl az ember, annak mindig örül, azzal örömmel foglalkozik. Tehát a népzene maga is ilyen, és maga ez a tudomány ág is nagyon izgalmas és érdekes, ami ezt az egészet használja, és kutatja, és feldolgozza. Csodálatos, ahogy a magyar emberek viszonyulnak a világhoz, és ahogy ezt kifejezik a zenéjükben, és ahogy ezek a dallamok évszázadokon keresztül élnek az ember tudatában, az tényleg lenyűgöző, mert a dallam az nagyon benne van a hagyományban, a szöveg talán kevésbé, az úgy változgat, de a dallam az hordozója ennek az egész kultúrának, ami aztán megtermékenyítette a műzenénket is, pont Kodálynak és Bartóknak köszönhetően.
Az életében mik a legnagyobb örömei? Olyan dolgok, amiket ajándéknak tekint?
Hát az életemnek egyik nagy fordulata volt, amikor én megismerkedtem egy atyával, Blankenstein Miklósnak hívják. Én hallottam az ő működéséről, és elkezdtem a katekézisére járni. De nem ez volt a legfőbb, ez is nagyon izgalmas, és tanulságos, és inspiráló volt az embernek, hanem ő aztán bevont egy ilyen szűkebb baráti körébe, és ez azt jelentette, ez a baráti kör, hogy dolgozni kellett, úgyhogy dolgoztatott minket állandóan, akikkel ezt megtette és tehette. Úgyhogy olyan nagyságrendű dolgokba vont bele, amiben álmomban nem képzeltem, hogy én valaha bele fogok kerülni, és mindig egy picivel magasabb volt a mérce, mint amit az ember azt gondolta, hogy meg tud csinálni, de annyira nyilvánvaló volt, hogy meg kell csinálni, hogy az ember megcsinálta. Úgyhogy országos szintű rendezvényekbe vettem részt. Volt neki egy ilyen szellemi műhelye, ami különböző programokkal látott el kis közösségeket, akkor azoknak gyártottuk a programokat, például én a zenei részét, akkor a pápa látogatást szerveztük, tehát ő egy ilyen központi figura volt, és most is egy kicsit még az, és állandóan szervezésben volt, és minket állandóan mozgatott.
Dr. Szalai Olgával, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársával Balog Bernadett beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.